Remélem, nem hagytunk ki senkit az üdvözletekkel, vagy nem hagytunk figyelmen kívül senkit. Az Úr nevében vagyunk itt, nagyon nagy várakozással vagyunk itt. Ma meg kell hoznunk a döntést, hogy akarunk-e hinni, vagy nem tudunk hinni. Úgy értem, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy higgyünk Istennek. Ahogyan Ábrahám hitt Istennek, és ez neki az ő igazságosságának lett számítva. Úgy mi is arra vagyunk hivatottak, hogy higgyünk Istennek. Úgy, ahogy a Szentírás mondja, hogy az egész világ gyalázatos, gonosz állapotban van, ez igaz volt akkor is, és bizonyára igaz most is. De ugyanolyan igaz az is, amit Pál apostol írt az 1. Tesalonik 5. fejezetében, 3. és 4. versében. Ti pedig, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy ez a nap úgy lepjen meg titeket, mint egy tolvaj. Vannak, akik sötétségben vannak, és a többiek a világosságban járnak, és teljes szívükből valhatják a te ígét az én lábamnak a szövét neke, és világosság az én útamon. Amikor Rusz testvér felolvasta az ígét, amely Pétert is magába foglalta, egy szomorúság töltött el engem, és azt gondoltam magamban, hogy de jó lett volna, ha ez az ember meg lett volna kímélve tőle. De a következő pillanatban egy teljes más gondolat jutott eszembe. Hányszor tagadtuk meg mi a mi Urunkat? Hányszor nem nyitottuk ki mi a Bibliánkat ott, ahol megtehettük volna? Hányszor nem tettünk tanúságtételt ott, ahol tanúságtételt tehettünk volna? Végül is Péter háromszor megtagadta őt, de mi meg lehet, hogy háromszor, 30-szor, vagy háromszor, 300-szor tagadtuk meg őt. Ne üljünk, kérem, úgy itt, hogy azt gondoljuk, Péter, nagyon sajnállak. Ennek így kellett lennie. Neki is meg kellett találnia, állapítani a határait, hogy ő is éppen egy olyan gyarló ember volt, mint mi. Remélem, mindannyian rájöttünk erre. És akkor, amikor ez megtörtént, az Úr megfordult, és szeretettel nézett Péterre, és az keservesen sírt. A mi esetünkben sem lesz ez másképp. Minden alkalommal, amikor elmulasztottunk egy alkalmat, hogy megvalljuk az Urat, lelkiismeret furdalás tör ránk, és azt mondjuk, Uram, bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk, segíts nekünk, hogy legközelebb ne tagadjunk meg téged. Én elhatároztam, hogy minden útaimon nyíltan a kezemben fogom hordani a Bibliát, hogy az emberek figyelmét ezáltal felhívjam arra, hogy talán megszólítsanak engem. És amikor elmegyünk a szocialista, kommunista és iszlám országokba, pontosan tudjuk, hogy ott milyen a hozzáállás az ilyen dolgokhoz, akkor a Biblia a kézipodgyászban marad. Akkor tényleg a kézipodgyászban marad. Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten órája mindenre eljön. Ebben a tekintetben tele vagyunk bízalommal. Isten még a trónon van. Neki van egy terve, neki van egy programja. És ezekben a napokban tökéletességre viszi az üdvösséggel kapcsolatos isteni tanács határozatát. És mi is részesei lehetünk ennek az üdvösséggel kapcsolatos isteni tervnek kegyelemből. Ezeken az összejöveteleken minél több bibliai ígeverseket szeretnék felolvasni, hogy legyen az íráson alapuló, vagy Biblián alapuló hitünk. El lehet olvasni egy szövegszakaszt, majd beszélni róla, és fel lehet olvasni néhányat, hogy minden oldalról megvilágítsuk azt, amit tekintetbe veszünk. Van egy dolog, amiért bocsánatot kérek tőletek. A legutóbbi utazásom során egy kis megfázást hoztam magammal a hőségtől, a trópusi hőségtől. És ha köhögni kezdtek, nem tehetek róla. Ezek földi dolgok, amelyek jönnek és mennek, de néha gyorsabban jönnek, mint ahogy mennek. És így ezt is elfogadjuk úgy, ahogy jön. És nem viszálykodunk magunkkal. Mielőtt olvasunk, még mindig, még egyszer imádkozni fogunk, és mielőtt imádkozunk, még egyszer olvasni is fogunk. De előbb szeretném bejelenteni, hogy ha Isten is úgy akarja, és élünk, és minden a terv szerint alakul, hogy tudjátok, mi van még, ami, és reménykedünk abban, hogy Isten programjában is van. Nemrég még az volt a szívem vágya, hogy közhírré tegyem az evangéliumot eme város lakóinak. Amint tudjátok, az embernek van egy felelőssége. Az egész világra kiterjedően hirdettetik az íge, és a saját városunkban az emberek nem tudnak róla. És ez elszomorít és bánkódást okoz nekünk. Aztán eszembe jutott, a szomszédunk az egész környék legnagyobb bevásárlóközpontja. És akkor jött egy második gondolatom is, kérdezd meg a főnököt, hogy nem lehetne mindezeknek az embereknek hirdetni az evangéliumot. És lám, bátorságot vettem magamnak, és első alkalommal találkoztunk egymással, név szerint ismertük ugyan egymást, és együtt ittunk egy csésze kávét, és azt mondta, Frank úr, azonnal el akarom mondani önnek, én egy ateista vagyok, és ez már elég jól hangzott. Az ilyen emberekkel Isten nagyon sokat tud kezdeni, nagyon sokat. Az úgynevezett kegyeseket elfelejthetjük, de ezeket az embereket Isten nagyon jól fel tudja használni. Mindössze csak annyit akartam megtudni, hogy hogyan jutott erre a hozzáállásra. És amikor elmondta és felsorolta a dolgokat nekem, átnyújtottam a kezem az asztal fölött, és azt mondtam, gratulálok. Nekünk ugyanaz a csatorna van bekapcsolva, azzal a különbséggel, hogy Isten nekem kegyelmet adott, hogy különbséget tudjak tenni az egyház és ő közötte. Nagyon kellemesen elbeszélgettünk, és azt mondta, örülök, ha szombaton hirdetni fogja ön az evangéliumot az embereknek. Nos, igen, biztos vagyok benne, hogy egy pap nem mondott volna ilyet, és egy plébános sem, és a város úgynevezett Isten félő lakói sem. Sokan nem mondták volna ezt, ő kimondta. Így hát elhatároztuk a Szentírás szava szerint, hol is van a Máté 10:27-ben vagy 37-ben, bárhol is legyen, bármit mondanak a fületekbe, azt hirdessétek a háztetőkről. Ez is egy bibliai szakasz. Hogy beteljesedjék az írás, holnap felmászom Isten eme házának a tetejére, és akkor hadd hordozzák a hangszórók az Úr szavát, hogy az egész település, és én miattam az egész város is meghallja. Egy dicsőséges üzenetünk van, a kereszt üzenete, a legdicsőségesebb, ami a Földön létezik. És mi sem szégyeljük magunkat a Jézus Krisztus evangéliuma miatt. Isten erejévé vált számunkra. Miért ne válhatna Isten erejévé mások számára is? Úgy terveztük tehát, hogy az első Isten tiszteletet, egy rövid áhítatot, 9:30 perkor tartjuk meg a tetőn. De kérem, ne gyertek mindjárt fel a tetőre. Elég, ha én felmászom rá. Aztán 10 órakor itt leszünk a teremben. Aztán 11:30-kor ismét a tetőn. Majd 14:30-kor ismét a tetőn. Hogy a hosszú szombatot is kihasználjuk. Reméljük, hogy Isten megkoronázza sikerrel, hogy megajándékoz kegyelemmel hozzá. Ahogyan a prófétákban meg van írva, attól eltérően, hogy meghallgatják vagy sem, hadd tudják meg, hogy volt közöttük egy próféta. Hadd tudják meg az emberek, hogy mi még mindig úgy hiszünk, ahogy a Szentírás mondja, és hogy nem szégyeljük, nem kell szégyenkeznünk. Hadd szégyenkezzenek mindazok, akik értelmeznek, de azok nem, akik szívből híznek, ahogyan Isten mondta. Hogy kihasználjuk az adott időt, kérem, hogy álljunk fel, és szeretnék felolvasni egy ígét, majd imádkozni fogunk, és további szentírási részeket fogunk tekintetbe venni. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet a 18. verstől. Zsidók 12-18. versétől. Mert nem egy kézzel fogható és tűzzel lángoló hegyhez közzeledtetek. Nem a felhők sötétjéhez, sötétséghez és mennydörgés viharához, nem harsonák hangjához és mennydörgés szavaihoz, amelyek hallattán a hallgatóság könyörgött, hogy ne szóljanak többet hozzájuk. Mert nem tudták ugyan elviselni a rendeletet, amely hozzájuk intéződött. Még azt az állatot is meg kellett kövezni, amelyik a hegyet érintette. Igen, annyira félelmetes volt a megjelenés, hogy Mózes is kijelentette, tele vagyok félelemmel és reszketéssel. Nem ti a Sion hegyéhez és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és sok ezer angyalhoz az ünnepi gyülekezet közelségében jöttetek, vagy ahhoz járultatok, és az égben felírt elsőszülöttek gyülekezetéhez és Istenhez, a mindenség pírájához, és a tökéletessé lett igazak szelleméhez, és Jézushoz, az új szövetség közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobban szól hozzánk, mint az Ábel vére. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, szívből köszönjük Te neked a Bibliát, az Ó és az Új Szövetséget, a teljes összhangban és isteni harmóniában való teljes egyetértés miatt, amit benne megtalálunk, és még több. Köszönjük neked, hogy Szent Szellemed által kinyilatkoztattad nekünk üdvösség tervedet, és hogy beillesztettél minket ebben az üdvösség tervben. Legyen, hogy ma és ezekben a napokban az, ami a Golgotán történt, és ami nekünk a rendelkezésünkre lett állítva, az megtörténjen velünk, bennünk, általunk is. Hogy a Golgota ne csak a szemlédődés szempontjából legyen elérhető, hanem Istennel való tapasztalattá válhasson. Hűséges Urunk, mindent eléd tárunk, és Szent Szellemet vezetését és ihletését kérjük. Az egész gyülekezetet a bárány vérének oltalma alá állítjuk, és kérünk téged, Uram, hogy légy Te közöttünk. Nyilatkoztasd ki a Te szavadat és a Te akaratodat. Nyújtsd ki a Te karodat. Hadd történjenek csodák, jelek és csodák. Igen, erősítsd meg a Te szavadat a végen úgy, ahogy az elején is tetted. Neked, mindenható Istennek tiszteletet mondunk és hálát mindenért az Úr Jézus szent nevében. Amen. Amen. Foglaltok helyet. Vannak olyan órák, amelyekben történik valami, aminek kihatása van. Vannak napok a történelemben és az üdvösség történetében, amikor nagyon egész különleges dolgok történtek. Az egyik ilyen nap az a ma nagypéntek volt, amikor a mi Urunk ég és föld között függött, a keresztre szegezve, és ahogy hallottuk, kigúnyolták, leköpdösték. Egy tövis koszorút és bíbor színű köntössel volt felöltöztetve, és amikor azt mondta, hogy igen, ő a király, akkor kigúnyolták és nevetségessé tették. Sőt, az egyikük még a kereszten is azt mondta, másoknak segített, magán nem tud segíteni. Ő mindannyiunknak segített, mindannyian üdvösségben részesültünk a Golgotán keresztül. És ma szándékosan szeretnék felolvasni néhány égeszakaszt a Bibliából, hogy nekünk, akik ugyan hiszünk, mégis megmutassuk a Szentírásból, hogy miért vált szükségessé a vér általi megváltás. Néhány nappal ezelőtt Jakartában voltam. És az történt, hogy egy férfi, egy hamburgi üzletember váratlanul azt mondja, önnel szeretnék egy beszélgetést folytatni. És ez az ember, hogy már milliómos volt-e, vagy még mindig az akart lenni, nem tudom pontosan. Minden esetre azt mondta, most már áttanulmányoztam mindezeket a más jellegű vallásokat, olvastam, és most megkérdezem öntől, miért kellett vér folyjon a mi keresztény vallásunkban? Abban a pillanatban, amikor ezt mondta, nem tudtam még, mit kezdjek vele. Én tisztában voltam azzal, hogy vér folyt, de az indoklásról még nem beszéltem azelőtt. Így hát ma a Szentírásból fogjuk bebizonyítani, hogy Istennek miért kellett hústestet öltenie, miért kellett emberré válnia, hogy megmentse az emberiséget a pusztulástól és a haláltól, és hogy isteni fajjá vagy nemzedékké tegyen minket, és hogy kegyelemből örök életet adjon nekünk. Tudjátok, milyen nehezemre esik visszatartani valamit. Én nem vagyok olyan prédikátor, mint a többi képzett emberek, akik felépítik a történetet, és hagyják, hogy a csúcspont valamikor a legvégén majd eljöjjön. Engem annyira elárasztanak azok a dolgok, amelyeket Isten kinyilatkoztatott nekünk, hogy nem tudom visszatartani. A sátán a kígyón keresztül jutott be az emberi nemzetségbe. Kain volt a termék. Így Istennek meg kellett találnia a módját, hogy eljöjjön az emberi fajba, az emberi nemzetékbe, hogy helyrehozza az ott előokozott kárt, és szent vért öntsön ki ezen a földön, hogy minket, akik úgy szintén együtt bűnbe estünk, kiváltson a bűnbeesésből, és így kiváltson minket a sátán birodalmából, és visszahelyezzen minket Isten birodalmába. Most azonnal már amen tudnék mondani, a prédikáció már is meg lett tartva, hálát adhatnánk Istennek, de hadd olvassunk tovább. Jelenések könyve első fejezete. Jelenések könyve első fejezete a 4. verstől a 6. versig. Én, János, üdvözletemet küldöm a 7 gyülekezetnek Ázsia tartományában. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. és a hét szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől, és a föld királyai felett uralkodótól, annak, aki szeretett minket, és megváltott minket bűneinkből az ő vére által, és királyokká, papokká tett minket az ő Istenének és Atyának. Az övé legyen a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Itt a vér általi megváltásról van szó. Ma nem fogjuk végigjárni az elejétől a végéig, hanem a kinyilatkoztatással kezdjük, majd visszatérünk Mózeshez, hogy nyomon kövessük Isten útját, hogy miért is kellett megtörténnie annak, ami megtörtént. Ez elsősorban arról szól, hogy szeretett minket, és az ő vérével megváltott minket az mi bűneinktől. Minden más vallásnak voltak és vannak filozófusai és filozófiái. Mi Istenből kaptuk az életet, mert a test élete a vérben van. Erre is rátérünk a későbbiekben, és akkor meg fogjuk látni, hogy miért kellett megtörténnie annak, ami megtörtént. Első János, 4. fejezet, a 9. verstől a 10. versig. Első János, 4. fejezet, talán a 9. és 10. verset olvassuk. Ebben, vagy ezáltal lett nyilvánvalóvá Isten szeretete irántunk, vagy rajtunk, hogy Isten elküldte az ő egy szülött fiát a világba, hogy mi ő általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem abban, hogy mi szerettük volna Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, hogy engesztelő áldozat legyen számunkra a mi bűneinkért. Az egy szülött szó a legtöbb nyelvben egyáltalán még fel sem merül. A francia és más fordításokra gondolok, ott azt írja, hogy egyedi vagy bármihez hasonló. Nagyon röviden szeretném elmagyarázni nektek az egy szülöttet, és bocsássatok meg, ha ez itt elhangzik. De ami Jézus Krisztust illeti, Mária részéről semmi sem öröklődött át benne, hanem ami a természetben a férfitől és a nőtől származik, és összejön együtt, ez esetben mindkettő isteni teremtés aktus révén jött létre, és ezért nem kettőtől született, hanem egy szülött, Isten teremtésének a kezdete. Megértettük ezt? Egy földi test, de isteni teremtés, egy alkotás. Nem történt egy elegyítés ember és Isten között, hanem egy Isten ember. Amen. Amen. Egy Isten ember, hogy visszavezesse az emberiséget az isteni nemzedékbe. Bibliafordítók, akik nem voltak proféták, és nem volt kinyilatkoztatásuk sem az eredendő bűnről, nem is beszélve a szükségessé vált megváltásról, ők keresték a szavakat, és mindent megtettek a maguk részéről. De kegyelemből ma már nem egy valamilyen Bibliát olvashatunk, ma a kinyilatkoztatott ége fényében olvassuk a Szentírást. Mindannak a teljes kinyilatkoztatásnak fényében, ami az Édenkert óta történt. És amikor erre gondolok, vagy igen, igen, erre gondoltam, egyszer egy orvossal beszélgettem az eredendő bűnről. És ez az ember egy fantasztikus ember volt, sok tudással és nagy tehetséggel volt felruházva. És egy hívő ember, de aztán a földre köpött, és azt mondta, maga a gondolat egyedül, hogy Éva odaadta volna magát, ez annyira abszurd, hogy ezt nem lehet meghallgatni sem, ezt nem lehet elviselni. Ez az, ami a magasabb rendőek előtt rejtve maradt, és Isten kinyilatkoztatta az alsóbb rendőeknek, hogy megmutassa nekünk, amit az imént mondtam, a mi megváltásunk szükségességét a Szentírásból kifolyó. Itt Isten szeretetéről van szó, Isten szeretett minket, nem mi szerettük őt, és most újra szerethetjük őt, mert ő szeretett minket először. És pedig az ő isteni szeretetével és szeretetében, amely soha nem kezdődött el, és soha nem fog megszűnni. Ezen kívül a bűneinkért való engesztelésről is szó van. Engesztelésre volt szükség, mert az Édenkertben történtek, kiragadták az emberi nemzetséget Isten kezéből. Istennek így kellett azt visszavennie, vagy visszavásárolnia, és ezt meg is tette. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Hadd vesszen el az, aki nem akar üdvözülni. Mit tehetünk mi ez ellen? Hogy az emberek nem fogadják el az Istentől kapott üdvösséget, hanem a saját elképzelésük szerint próbálnak üdvözülni. Hadd olvassunk a Péter apostol leveléből tovább, első Péter, első fejezet, első Péter, első fejezet, a 18. verstől a 21. versig. De hiszen tudjátok, hogy ti nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal váltattatok meg a hiába való életmódotokból, amelyet atyáitoktól örököltetek, hanem a Krisztus drága és értékes vérével, mint a hibátlan és szeplőtlen bárányéval. Ő már a világ megalapítása előtt el volt rendelve, de csak az idők végén lett nyilvánvalóvá a ti javatokra. Jegyezzük meg, hogy egyáltalán semmi sem ment veszendőbe, hogy Krisztus, mint Isten báránya, előre el volt rendelve, már a világ megalapítása előtt, Isten tehát már előre megfontolta a bűnbeesést. Istent nem érte meglepetés. Isten pontosan tudta, hogyan fog reagálni Éva, hogyan fog reagálni Ádám, és ezért már a kezdetektől fogva meg tudta határozni, hogy mi fog történni, miután ez a bukás bekövetkezett. Gondoljunk csak erre a csodálatos, lényegre törő megfogalmazásra, hogy nem ezüsttel vagy arannyal lettetek megváltva, hanem a Krisztus drága és becses vérével, mint egy hibátlan és szeplőtlen bárány vérén. Az ár egy isteni ár. a megváltás isteni cselekmény itt ezen a földön. Csak hittel el kell fogadnunk, és szívből köszönetet mondanunk Istennek érte. A zsidókhoz írt levélben olvasunk tovább, a 12. fejezetből még egyszer a 24. verset. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, a 24. vers. És Jézushoz, az új szövetség közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobban vagy hatékonyabban szól, mint az Ábel vére. Én már többször is elmondtam, hogy a Krisztus vére nem csak hogy beszél, hanem a Krisztus vére fel is ment, felszabadít, mintha soha nem vétkeztünk volna. Amikor Káin megölte Ábelt, azt mondja az írás, hallom a hangját, hadd olvassam fel, hogy meglegyen a pontos megfogalmazás. Az első Mózes, a 4. fejezet, a 9. verstől. Első Mózes, 4. fejezetének 9. versétől. Akkor az Úr így szólt Káinhoz. Hol van a te testvéred Ábel? Ő így válaszolt. Nem tudom. Avagy őrizője vagyok-e az én testvéremnek? De Isten így válaszolt. Mit tettél? Én hallom, hogy a testvéred vére kiállt felém a földből. Olvassátok fel ezt az ígét egy eszes embernek, aki úgy előre tolja a szemüvegét, hogy egy vér kiáltani tud, aztán azt mondaná, látjátok, mi van ott megírva a Bibliában, hogyan tudjon egy vér kiáltani, hiszen annak egy hangnak kellene lennie, amit meg lehetne hallgatni. Felfigyeltek-e, miről van szó? A vérben van az élet. Ó, bár csak egyszer s mindenkorra meg tudnánk érteni, hallom a vér hangját, amely hozzám kiált. A Jézus Krisztus vére irgalmasságot, könyörületet, ingyenességet, megbocsájtást kiált. Egyszer s mindenkorra, de Krisztus vére jobban és hangosabban beszél, mint az Ábel vére tehette volna. Ez felmentett téged. Amen. Teljes szívünkből hiszünk benne. Már az elején mondtam, el kell döntenünk, hogy hinni akarunk-e, vagy meg akarunk maradni a hitetlenségben, vagy elmerülni benne. Aki hisz, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Ez áll a Bibliában. És hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A hitnek pedig az íge hirdetésből kell érkeznie hozzánk, és úgy értem, az íge elég hitet és bizalmat ébresztett bennünk, hogy hiteles legyen számunkra, és hogy elfogadjuk, szívből elfogadjuk és tiszteletben tartsuk, ami írva van benne. És Jézushoz, az új szövetség közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobban szól, mint az Ábel vére. Hisszük-e, hogy a Golgotán az új szövetségi gyülekezet számára jogilag kötelezővé vált, és hogy Isten mindannyiunk bűnét és vétkét Isten bárányára vetette, és az Isten báránya elhordozta a világ bűneit. neked nem kell többé hordoznod azokat. Isten báránya hordozta őket, és kiengesztelte őket, és megbocsátott nekünk. Szabad vagy. Fogadd el hát hittel. Ezt mindenkinek képesnek kellene lennie felfogni. És akkor még egy lépéssel tovább is megyek. Amennyiben nem tudod megragadni, akkor hadd, hogy megragadjon azt téged. Hadd, hogy elárasszon. Néha nem vagyunk rá képesek, akkor Istennek kell megtennie, Istennek mindenképpen meg kell tennie, hogy mi igent mondhassunk. Tovább olvasok a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből a 19. és 20. verset. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. és 20. vers. Következetesen tehát, szeretett testvéreim, egy örömteljes bizakodásunk van, hogy Jézus vére által beléphetünk a mennyei szentélybe. Ez az az új, élő út, amelyet ő megnyitott számunkra a függönyön keresztül, azaz az ő húsvér testén keresztül. Ez az új, élő út, amely a bárány vére által nyílt meg számunkra. Jézus már azelőtt is elmondhatta, én vagyok az út, az igazság és az élet. De csak a vér kiontása után lehetett részünk ebben az útban, ebben az igazságban, ebben az életben. És ez meg is adatott nekünk, részünk lett benne, és csak a vérrel megvásárolt sokaság fog ezen a szent úton járni. Csak a vérrel megvásárolt sokaság fogja elfogadni az Isten igazságot. A többiek mind filozófálnak erről. Mi nem tesszük. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor nekem ezt nem kell megmagyaráznom. Ha ő azt mondja, hogy én vagyok a kenyér, akkor nem az én dolgom, hogy ezt bármilyen módon kimagyarázzam. Amikor 7-szer mondja azt, hogy én vagyok, akkor egymás után mondta ki, hogy mi minden, ő minden. Mi nem magyarázunk meg semmit. Hisszük, hogy ő mindenben minden. Ha a járásról van szó, akkor ő az út. Ha az igazságról van szó, akkor ő az igazság. Ha az életről van szó, ő az élet. Amikor a világosságról van szó, ő a világosság. Bármiről is legyen szó, ő a központi pont, ahonnan minden kiindul, és ahova minden visszaáramlik, a te számodra és az én számomra. Ha itt az van megírva, hogy Jézus vére által örömteli bizalommal léphetünk be a mennyei szentélybe, akkor hadd tegyük meg ma örömteli bizalommal, hálás szívvel, hogy az út el lett készítve, hogy a függöny el lett szakítva, és hogy a báránynak ez a vére rá lett hintve a kegyelem trónjára, hogy közben járjon értünk Istenünk színe előtt. De hiszen az Úr az ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe, mint főpap. Szeretném nektek azonnal felolvasni a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. versét. Zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. verse. Krisztus ellenben azáltal, hogy eljött, mint az eljövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátor által, amely nem kézzel készült, vagyis nem ehhez a teremtett világhoz tartozik, még csak nem is bakkok és borjak vére által, hanem a saját vére által egyszer s mindenkorra belépett a mennyei szentélybe, és örök megváltást szerzett. Mit szeretnél te magad még ehhez hozzátenni? Ma még nem tartjuk meg az úrvacsorát, de ha belegondolunk, hogy az egész római egyházban mint a két elemet úgy képzelik, hogy átváltoztatják a bort vérré, és a kenyeret pedig testé, vagy húsvérré. Akkor ez elszomorít engem, hogy az embereket félre lehet vezetni ilyesmivel. Arra semmi szükség nincs, hogy vérré vagy Krisztus testévé változtassunk át valamit is. Tudjátok, mi kell hozzá? Az emberekre van szükség, akik Jézus Krisztus testének és vérének felajánlása által készek arra, hogy átalakuljanak és megváltozzanak. Fellép egy férfi és csinál egy pár mozgást, oda-vissza, aztán ez legyen az, ami kiváltja az átalakulást, ott semmi sem változott egyáltalán. De ott, ahol Isten ígéje, a keresztről szóló íge hirdette, tetik, ott nincs semmi szükség arra, hogy az ember ezt vagy azt tegyen, közbejárjon. Ott csak hagynunk kell, hogy Isten munkálkodjon, hogy az átalakulás végbe mehessen bennünk, mert ő egyetlen egy áldozatot mutatott be egyszer s mindenkorra. Sehol sincs megírva, hogy áldozatát újra és újra meg kellene újítani. Nem, és még egyszer nem. Az ő tökéletességre vitt áldozatán keresztül kellene az emberek megújuljanak, újjászülessenek, és az isteni életre jussanak. Ez a bibliai üzenet. Halljátok ezt, ti nemzetek mind, mindnyájan és ti keresztény vallásúak, bárkik is vagytok. Az eredeti evangélium annyira el lett torzítva, hogy semmi nyoma nem maradt annak, amit Isten kezdetekben az ő gyülekezete számára adott és rábízott. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 20. és 22. versében olvassuk. Zsidókhoz írt levél 9, 20, 22. Miközben ennél fogva kijelentetté, ez annak a szövetségnek a vére, amelyre Isten elkötelezett benneteket, de a sátrat és az Isten tisztelet minden eszközét is ugyanígy meghintette a vérrel, egyenlő módon. A törvény értelmében szinte minden vérrel van megtisztítva, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Ez az isteni üzenet lényege. Vérontás nélkül nincs megbocsájtás. Milyen vér van ez alatt értve? Az a vér, amelyet Isten azért rendelt el, hogy kegyelemből megajándékozzon a bűnbocsánattal. Hadd folytassuk a zsidókhoz írt levéllel, a zsidókhoz írt levél második fejezetével, a második fejezet 14. és 15. versével. Itt a következők vannak megírva. Mivel tehát a gyermekek részessei a vérnek és a testnek, ő is részesült belőlük. Hasonló módon, hogy halálával elpusztítsa azt, akinek hatalma volt a halál felett, vagyis az ördögöt. És hogy szabaddá tegye mindazokat, vagy szabadságra helyezze, akik a halálfélelem miatt egész életükben rabságban lettek tartva. Ez is nagyon, egy nagyon dicsőséges szava az ígének, és a megváltásunk lényegéhez tartozik. Neki emberré kellett válnia, testet és vért kellett öltenie, egy részévé kellett váljon ennek a földi világnak, hogy képes legyen az ő szent vérét kiontani itt, ezen a földön. És tudjátok, a Branham testvér történetéből, amit olyan gyönyörűen elmesél, azt mondja, magam előtt látom, hogy a sátán lefelé megy, vagy amikor a sátán meglátta az urat leszállani, aztán arra gondolt magában, most végre a kezembe került az, akire mindig is vártam. És mi történt? Ami urunk legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, legyőzte a poklot, és harmadnap feltámadt a halálból. És azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Ő azért jött, hogy életet és teljes megelégedettséget adjon nekünk. Ő lement a pokolba, hogy téged is engem felvihessen a mennybe. Ez lett volna a mi helyünk, de amióta ő átvette a mi helyünket, neked többé nem kell félned a pokoltól. Én valójában szeretem ezt elmondani. Amikor akkor a 80-as évben, december 31-én kellett, hogy legyen a kórházba szállítottak, és tudtam, hogy eljött, az ütött az órám, egy üdvös érzet volt, egy dicsőséges érzet volt. Nem féltem, egyáltalán nem, ellenkezőleg. Egy dicsőséges örömöm volt. Az időből az örökké valóságba való átlépés gondolatával bennem. Nincs többé, mitől félned? A te urat és a te megváltót elfoglalta a te helyedet. Meghalt helyetted, kiengesztelte a te bűneidet, bűnné lett értünk, bűnné lett téve értünk, hogy ő benne Isten igazságosságának részesei legyünk. Amikor aztán az van mondva, hogy Isten úgy tekint ránk, mintha sohasem vétkeztünk volna, akkor nem tagadjuk, hogy nem vétkeztünk volna, csak hogy valljuk, hogy a bűn többé nem róható fel nekünk. Nem számolható fel nekünk a Szentírás szava szerint. Üdvös állapotban van az, akiknek megbocsájtattak az ő bűneik. És amikor Isten megbocsájt, akkor teljes mértékben megbocsájt. Mi néha megbocsájtunk apránként, és magunknak egy kicsit talán gyorsabban, mint másoknak. De Isten teljesen megbocsájt, és nem emlékszik többé vissza a bűnökre. Nem lehet másodszor is kiállítani egy számlát. Az első el lett intézve, és a vádlevél szét lett tépve. Hadd legyen a bírósági végrehajtó munkanélkülivé téve. Nálunk már nem találhat amúgy sem semmit, és nem tud semmit sem behajtani. Minden el lett intézve, minden ki lett fizetve. Ez igaz. Mindannyian elhisztek ezt, elhiszitek ezt teljes szívetekből, ne hagyjátok magatokat tovább gyötörni, álljatok az Isten oldalára, és adjatok igazat Istennek, és akkor Isten segítségével minnyájon elérjük a célt. Tovább olvasok a Kolosséhoz írt levél első fejezetéből, Kolossé, első fejezet, 19 és 20. vers. Mert az Isten tanácshatározata volt az, hogy az egész teljesség ő benne lakozzék, és hogy ő általa megbékéltessen magával mindent, miután békességet szerzett az ő kereszten kiontott vére által. Ő általa mindazt, ami a földön van, mint azt, ami az ami a mennyben is van, megbékéltesse, avagy megtette őt, igenis véghez vitte. Mi által vitte véghez? Éppen elolvastuk, az ő kereszten kiontott vére által. Van egy egész hitirányzat, néhány milliós fő felekezet, amely tagadja, hogy Krisztust keresztre lett feszítve. Ők tagadják, hogy Krisztus keresztre lett feszítve. Mi lenne velünk, ha nem lett volna megfeszítve? Úgy hisszük, ahogy a Szentírás mondja, Isten igének a tanúbizonyságtétele a mi bizonyságtételünké vált. Nem hallgatunk az emberekre, hallgatunk Istenre. Isten törvény határozata volt az, hogy az egész teljesség ő benne lakozzék, az Istenség egész teljessége ő benne lakozzék testileg. Elolvashatjátok magatoknak Kolosé 2.9. vers. Mert ő benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Itt történt hústesti alakjában, de Isten teljessége, a szellem teljessége ebben a földi templomban lakott. Megértettük, vagy felfogtuk ezt? Mi van még megírva a zsidókhoz írt levélben? Annyi minden van. Véres áldozatokat és ételáldozatokat nem akartál. Inkább testet készítettél nekem. Egy szent testet, amelyben szent vér folyt, és isteni volt ezen a földön, emberi alakban. Ez az evangélium. Isten törvény határozatának a megvalósítása. Az emberek az önmegvalósításról beszélnek, önmegvalósításról akarnak élni, mindenki meg akarja valósítani önmagát, hogy hogyan akarják csinálni, azt ők maguk sem tudják. De Isten tudta az útját. Krisztus az elsőszülött a sok testvér között, az elsőszülött a halottak közül, és mi a zsenge és az elsőszülöttek. Amint olvastuk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében éppen, az élő Isten gyülekezetéhez csatlakoztunk, a tökéletesített igazak közösségébe, a mennybe beírt gyülekezethez, az elsőszülöttekhez, a tökéletesített igazakhoz. Amen. Isten polgárai vagyunk, a földön idegenek vagyunk ugyan, és valljuk, otthonom ott van a magasban, ahol ismeretlen a sötétség és a bánat. Ez a mi otthonunk. Pál a Galatákhoz írt levélben kifejti, hogy a fenti Jeruzsálem mind anyjunk anyja. Ez a szabad. Szabadok lettünk téve még minden felekezetektől is, és csak remélni lehet, hogy van bátorságunk magunk mögött hagyni a maradék régi kovászt is, hogy minden valóban újjá válhasson kegyelemből. Olvassunk tovább a Kolossé második fejezetéből, a 13. verstől. Kolossé 13. verstől. Itt az áll. Még ti is, akik egykor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, Isten vele együtt éretre keltetett benneteket is, mivel kegyelemből megbocsájtott nekünk minden vétkünket, minden áthágásainkat. Tudtok-e hinni, ahogy a Szentírás mondja, az Amen túl gyenge? El tudjátok-e hinni, amit a Szentírás mond? Amen. És még egyszer egy Amen. Ma Isten oldalára állunk, az ő pártjára, és azt mondjuk, hogy az ördög egy hazug, és hogy Isten igazságos. Jézus Krisztusról, az én Uramról az áll írva az első János evangélium 5. fejezetének 20. versében. Ez az igaz Isten és az örök élet. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ő azt mondta, én vagyok a jó pásztor, én életemet hagyom a juhokért. Mert hadd legyen életük, és teljes elégtételük, bőségben éljenek. Elhozta számunkra, megkaptuk, részesedtünk benne, avagy a megváltás nem egy tökéletesített isteni mű, vagy mégis segíteni akarsz magadon. Hadd történjen ez meg veled ma, és én megmondom neked, hogyan. Azáltal, hogy hiszel, ahogy a Szentírás mondja, és egyetértesz Istennel, igazat adsz neki, és azt mondod, Uram, mától kezdve nem nézek többé magamra. Mától kezdve arra nézek, ami értem történt, és arra, amit te csináltál belőlem. Természetesen, hogy mindannyian várunk még a testünk átalakulására. És még mindig várhatnak ránk megpróbáltatások és nehézségek is. De egy dolognak egyszer mindenkorra világosság kell lennie, tudniillik, hogy isteni örök életet kaptunk a lelkünkben, a Jézus Krisztusban való hitáltal, ami Urunkban való hitáltal, és ezen az örök életen egyáltalán semmi sem változik többé. Isten nem adhat egyszer életet, és azután elvegye az életet. Ha Isten így akarná végigkísérni a hullámvölgyeinken, akkor bocsánat a kifejezésért nem tudná, hogy a végén hányadán vagyunk. Nem, ez nem lehetséges. Nem számít, mi jön, vagy mi megy. Istennek mindig igazat kell adnunk mindenben, és az ő oldalára kell állnunk. És igent kell mondanunk mindarra, amit az ő ígében mondott. Hadd olvassunk a János evangéliumából. Amikor a keresztrefeszítésről van szó, hogy közvetlen eseményeket olvassunk, amelyek a mi Urunkkal kapcsolatosak. Ilyenkor a legszívesebben a János evangéliumából olvasok. János annyira közel volt az Úrhoz, ő mindent nagyon élesen és jól, metszően megfigyelt. János 19. fejezet 28. verstől a 30. versig. Erre fel, mert Jézus tudta, hogy most már minden beteljesedett, azt mondta, hogy az írás teljesen beteljesedjék, én szomjazom. Ekkor ott állt egy ecettel teli edény, ezért egy ecetben áztatott szivacsot körbetekertek izsóppal, és a szájához tartották. Amikor Jézus magához vette az ecetet, így szólt, elvégeztetett. Majd lehajtotta a fejét, és feladta az ő szellemét. Itt megtaláljuk azt a kifejezést, hogy az írás teljesen beteljesedjék. Egyetlen egy dolog hiányzott még csak. Csak egy. Hogy ecetet adtak neki inni. Hogy ecetet adjanak neki inni. Ez az egy dolog. A 109 proféciából, amelyek az ő első eljövetelekkor beteljesedtek, 108 abból beteljesedett volt már. Csak egy dolog hiányzott még. Ez az egy dolog. Aztán itt olvashatjuk, hogy az írás teljesen beteljesedjék. Aztán felkiáltott, szomjazom. A Szentírás nem törhető meg. Ne féljetek. Isten őrködik az ő igéje felett, még akkor is, ha mi néha azt gondoljuk, hogy már minden megtörtént. Isten tudja a legjobban. A többit majd ő elintézi. Az utolsót is, az utolsó ígéretet is be fogja teljesíteni, hogy a Szentírás meg ne törjön. Hallgassátok meg, újra elolvasom erre fel, mert Jézus tudta, hogy most már minden beteljesedett, azt mondta, hogy az írás teljesen beteljesedjék. Észrevettétek itt a hangsúlyt, látjátok, miről van szó, hogy teljes mértékben beteljesedjék az írás. Én szomjazom. És aztán ott állt az ecet, és így tovább, és adtak neki inni, és akkor olvassuk a 30. verset. Amikor tehát Jézus vette az ecetet, így szólt, elvégeztetett. Ez az, amit még ma is hirdetünk, hogy elvégeztetett. Minden profécia, minden kijelentés, minden, ami róla meg volt írva, beteljesedett a születésétől kezdve az ő kereszt haláláig, az ő temetéséig, és az ő feltámadásáig, és a mennybe meneteléig. Minden a Szentírás szerint történt. Velünk kapcsolatosan, akik kegyelemből hívőkké lettünk, akik hiszünk benne, és hiszünk az ígének a maga teljességében, velünk is hasonlatosan minden ígéret, amit Isten adott, be fog teljesedni. Felolvasok még a 2. Korintusi levél 5. fejezetéből. A jól ismert szava az ígének, amelyet újra és újra idézünk. 2. Korintus 5. fejezet, a 19. vers. Mert Isten Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, nem tulajdonítva nekik az ő vétkeiket, és felállította, vagy lefektette bennünk a megbékélés ígéjét. Mi nem tehetünk róla, ezt Isten végezte el a maga részéről. A mi feladatunk az, vagy az iránta való szeretetből az lenne, vagy még inkább jól tennénk, ha köszönetet mondanánk érte az Úrnak. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket és áthágásaikat, és elhelyezte belénk a megbékélés ígéjét. Amint tudjátok, vannak emberek a Földön, akik mindenféle dolgokban hisznek. Istent ott keresik, ahol nem lehet egyáltalán megtalálni. Ott látják őt, ahol egyáltalán nem látható. Sok olyan szent hely van, szentek itt, szentek ott. A testvéreink Indiából érkeztek, ott nem csak a szent templom és a szentelt víz létezik, ott létezik a szent tehén is, és van még néhány szent dolog a tehénnel kapcsolatosan is. És így tovább. Ezt nem lehet igazán továbbadni. Az emberek félre vannak vezetve, semmit sem tudnak arról, amit Isten tett. Felfogjátok-e, hogy milyen nagy a mi felelősségünk? Mi nem csak Istennel lettünk megbékélve, bennünk el lett helyezve a megbékélés ígéje is. Mi egy része lettünk ennek az ígének a kiengesztelődés által, és ezért írja Pál apostol a következő versben Krisztusért vagy Krisztus helyett az ő hírnökeiként szólunk, hiszen Isten mi általunk int, vagy figyelmeztet, Krisztusért kérünk, békülljetek meg az Istennel. azt, aki nem ismerte a bűnt, azt bűnné tette, bűnhordozóvá mi érettünk, hogy ő benne Isten igazságává váljunk. Mindannyian hallottuk és elolvastuk ezt a hittel, mint az ő hírnökei, az ő küldöttei szólunk. Mondjuk ki Isten intését rajtunk keresztül. Baré testvér volt az, aki ezt ma már innen előről mondta, nem azért vagyunk itt, hogy Isten rajtunk keresztül prédikáljon, hanem inkább azért vagyunk itt, hogy Isten rajtunk keresztül szólhasson, rajtunk keresztül munkálkodhasson, rajtunk keresztül buzdíthasson, rajtunk keresztül a kiengesztelődését eljuttassa az emberiségnek, hogy meghallják a hívást, és megértsék, hogy ez az Isten hívása, és ne gondoljanak úgy magukba, ó, ez aztán ott egy vallási intézmény. Nem, éppen, hogy nem vagyunk azok, mint az élő Isten gyülekezete vagyunk. A vérrel megvásárolt sokaság, akik hisznek a megváltás befejezett művében. Mindannyian megteszitek, jót tesz nekünk, ha néha kimondjuk az amment is. Ez egyszerűen hozzátartozik. Az amen nem annak szól, aki kimondja az ígét, vagy előadja, hanem Istennek. És a mi Urunkról az van írva, így szól a tanú, aki az amen, ő az amen. Istennek valamennyi ígérete ő benne, igen és amen. Holnap még több olyan bibliai szakaszhoz eljutunk, amelyekből egy olyan képet kapunk, amely lekerekített és kiegészített, ahogyan valószínűleg még soha nem láttuk. Hadd foglaljuk össze. Az emberiség elszakadt Istentől. Éva a sátán befolyása alá került, Ádám pedig az Éva befolyása alá, és már is minden oda veszett. Éva még szűz volt, amikor a kígyóval megismerkedett. Itt megint a német nyelvvel van a probléma. Szinte minden más nyelvben a hím nemű szó áll a kígyóval kapcsolatosan. Magyarul hím nemű kígyót kellene mondani. A német nyelvben azonban csak egy szó van mindkét nemre, magyarul is, mindkettőre, elég furcsán. Amennyire egyértelmű a nyelvünk, és amikor egy ilyen pontra kerül a sor, a fordítók talácstalanok voltak, és nem tudták, mit tegyenek, mit írjanak. Az volt, hiszen megtörtént, ahogy mindannyian tudjuk, Káin volt az eredmény. És így a sátán az ő befolyásával és mindennel együtt bejött az emberi fajba, és mindent a romlásba taszított, a halálba és a pokolba rántott. Ha Krisztus nem jött volna el, és ha az Ószövetségben nem lett volna már minden áldozat felajánlva, amíg el nem jön a tökéletes áldozat, akkor a sátán mindent magával rántott volna. De hála legyen a mi Urunknak, aki már a világ megalapítása előtt tudta, hogy ki fog hinni, és ki nem fog hinni. És így képes volt beírni nevünket a bárány életkönyvébe. Még mielőtt a világon lettünk volna. Egyesek még csak azt sem kérdezik, hogy Káin miért nem szerepel a genealógiai nyilvántartásban, sem az Ó, sem az Új Szövetségben. Nem kérdezik, hogy miért nem írja azt sem, hogy Káin Ádám fia lett volna, vagy Ádám a Káin apja. Egyszerűen csak átolvassák. Hála legyen Istennek ezért a hatalmas kinyilatkoztatásáért, ami az Édenkertben történt. Ott egy szűz, akit az ördög a kígyó által meggyalázott, itt pedig egy második szűz, akit Isten beárnyékolt, hogy egy isteni nemzedéket hozzon létre itt, ezen a földön. És ezáltal Krisztus volt Isten teremtésének a kezdete. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek! Igen, voltak olyanok, és még ma is vannak, akik nagyon élesen támadják Branham testvért pontosan emiatt a dolog miatt. És azt mondják, hogy feltételezhető módon lehetne mondani, hogy proféta volt, mert Isten nagy dolgokat cselekedett rajta keresztül, de aztán jön. Mondd meg te nekem, hogy hiszel te is abban, amit a bűnbeesésről prédikált, és abban a pillanatban, amikor azt mondjátok, természetesen, hogy elhiszem, ezeknek az embereknek az arca elsötétül. Végig lehet nézni, ahogy ez megtörténik. Nem tudják elviselni az isteni kinyilatkoztatást, és mégis minden kinyilatkoztatáson alapul. Jézus azt mondta, Atyám, köszönöm neked, hogy elrejtetted a bölcsek és az okosak elől, de a tudatlanoknak, a kiskorúaknak felfedted. Az egyik itt, a másik ott. Egyfelől az első Ádám, másfelől a második Ádám. Egyfelől az első Éva, másfelől a második. Itt egy ember állatfaj, itt egy isteni emberi faj. Erről majd holnap beszélünk bővebben. Dicsőséges és csodálatos. Most már felismerjük, miért kellett Istennek testet öltenie, és miért kellett isteni vérnek, isteni életnek legyen ebben a földi testben. Nevezetesen azért, hogy az emberiséget kiváltsa a bűnbeesésből, és isteni fajjá nemzedékké tegye. Isten csak ott találjuk meg, ahol ő van, mégpedig Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Csak ő benne lett Isten emberré. Isten csak ő benne nyilatkoztatta ki magát az emberiségnek. Egyetlen filozófusban sem, egyetlen országban sem. Ami Urunk volt a testélet ége. Az egyetlen, aki azt mondhatta magáról, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. Amen. Amen. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Felállunk imádkozni. Elénekeljük a kórust, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell, hogy jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Mennyi Atyánk, nem csak, hogy énekeltünk, hanem jövünk is, látjuk az Isten bárányát. De azt is látjuk, hogy már az Édenkertben az első emberi lények bőrrel lettek felöltöztetve, hogy az első vér azért folyt, hogy legyen bőr, az első emberi lények felöltöztetéséhez. Aztán látjuk Ábelt, aki a helyes áldozatot mutatta be. Ó, hűséges Istenem, te kezdettől fogva kinyilatkoztattad magad a tieidnek. Még Biblia nélkül is adtál nekik kinyilatkoztatásokat. Valamennyi szolgádnak, valamennyi prófétádnak. Ma rendelkezésünkre áll a te teljes ígéd, az Ó és az Új Szövetség. Uram, ma különösen köszönetet mondunk neked azért, hogy szolgálj alakot öltve, halandó testet öltöttél, testben meghaltál, szellemben életre lettél keltetve, miután előbb leszálltál és prédikáltál a börtönben lévő szellemeknek. Ó, hűséges Uram, mit mondjunk mindenre? Előttünk van a megváltás dicsőséges terve. Te jóvá tetted az előbbiekben okozott károkat, magasztalva legyen a te neved. Nem számoltad el ellenünk az áthágásainkat. Mindent magadra vettél, igen, a büntetés tereád lett helyezve, hogy nekünk békességünk legyen, és a te sebeid által meggyógyultunk. Ma együtt adunk hálát neked a Golgotáért. Imádunk téged, érte, amiért megszabadítottál minket a sátán birodalmából, a halálból, a rabságból, mindenből megszabadítottál, és áthelyeztél minket a te szeretett fiadnak országába. Hatalmas dolgokat tettél értünk. Ma tudatosan a te oldaladra állítjuk magunkat. Ma egyetértünk veled. Megvalljuk, hogy a sátán egy hazug, egy csaló és egy gyilkos. Kezdettől fogva már az volt. Mától fogva hiszünk neked, ó Uram. Hiszünk abban, ahogy az írás mondja, hogy magadra vetted vétkeinket, és mint Isten báránya, magadra vetted a világ bűneit, és hordoztad azt. Mindannyiunk bűne tereát hárult. Megköszönjük ezt neked, és már most már szabadok vagyunk. A vádlevél szét lett szakítva, mert az adósság meg lett fizetve. Ezt megköszönjük neked. Új, isteni élettel ajándékoztál meg minket kegyelemből. Ma szeretnénk köszönetet mondani te neked, mert ma már világosan látjuk, miért kellett a vérontásra sor kerüljön, miért kellett hús, vér és emberi alakot öltened, hogy megválts minket, embereket, és visszahelyez minket az isteni státuszba. Semmi tanítás és semmi felismerés, hanem a megváltás műve, amely által és te benned megvalósult a Golgottán. Uram, dicsérünk és dicsőtünk téged, és imádunk téged, mert Isten Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Mint megbékélt, mint megváltott, mint megszabadított. Ma szívből köszönetet mondhatunk te neked. Halleluja! Halleluja! Te kiragadtál minket a sátán befolyása alul. Isten tulajdona lettünk az időre és az örökkévalóságra. Halleluja! Dicsőség a te csodálatos nevednek. Amen.